Kis tartsán mindig megkérdezem, hogy mennyi időm van hátra, és a helyi gyülekezeti vén mindig azt válaszolja, hogy idő többé nem lészem. És ez jelentheti azt is, hogy rövidre kell fognom, mert már nincs idő. Megpróbálok nagyon gyorsan beszélni. Tudni fogtok figyelni, hogy gyorsan beszélek? Ne hadarjam. Jó, majd szóltok. Nagyon-nagyon foglalkoztat egy gondolat, és nagyon szeretném, hogyha ma együtt gondolkodnátok velem erről. Mégpedig arról, hogy van-e fogalmunk. Hogy miről, azt a következő bő 30 perc fogja megmondani. Azt hiszem, hogy egyszer már erről az igéről, Jobb könyvéből beszéltem itt köztetek. Emlékeztek esetleg erre? Jobb könyve 4. fejezetében, lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy csak szombatiskolán beszéltük, nem baj, most előveszik újra. És szeretném, hogyha nagyon figyelnétek, és lenne nálatok szentírás. Jobb könyve 4. fejezetével a 17-19. Verseket olvasom, tehát 17-18-19-et. Jobb könyve 4. fejezete, és nagyon örülök, hogy van nálatok Biblia, és nem a, csak a képernyőt nézitek, mert lehet, hogy csalok.
Már megint.
Emlékeztek erre az ige szakaszra? Vajon a halandó igaz-e Istennél, és az ő teremtője előtt tiszta-e az ember? Íme az ő szolgáiban sem bízhatik, és angyalaiban is talál hibát. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, tudnélik az emberekben, akiknek fundamentumuk a porban van, és könnyebben szétnyomhatók a molynál. Emlékeztek erre az ige szakaszra? Egy évvel ezelőttről, vagy másfél, amikor jó könyvét tanultuk? Emlékeztek, hogy a Szentírás miről beszél itt nekünk? Lehet-e az ember igaz a teremtő előtt? Válaszoljatok erre igennel vagy nemmel. Lehet az ember igaz a teremtő előtt? Igennel vagy nemmel válaszoljatok. Ez még ilyen gondolkodós igen volt. Lehet az ember igaz Isten előtt? Igen, köszönöm. De miért van az, hogy még az angyalaiban is talál hibát? Miért mondja nekünk ezt a Szentírás, hogy Jézus az angyalaiban is talál hibát? A teremtő az angyalaiban is talál hibát. Miért mond nekünk ilyet a Szentírás? Hogyha erre most válaszoltok, akkor hamarabb tudunk tovább lépni. Igen, egy angyal fejedelem. Igen. Attól még igazak, hogy van is bennük hiba.
Ez nem Isten gondolata, hanem ez a sátán gondolata.
Ez nem Isten gondolata, hanem sátán gondolata. Milyen meredek dolgokat beszélsz, Janek?
Tudni kell, hogy ki mondta és miért.
Így van. Mondtam nektek az elején, hogy nagyon örülök, hogy kinyitottátok a Bibliát, és nem a képernyőt nézitek, mert lehet, hogy csalok. Az idézet pontos, csak a szövegkörnyezetet elfelejtettem felírni nektek. Nézzétek meg a szövegkörnyezetet. És akkor ezt a részét le is zárhatjuk. Jobb könyve 4. fejezetében Elifáz beszél, és ezek itt még csak, ezt Elifáz mondja, de még csak nem is az ő szavai. Ki beszél?
Egy démon.
Azt mondja... Egy szó lopozott hozzám, ne sütötte meg fülemet, éjjeli látásokban való töprengések közt félelem szállt rám, és valami szellem jelent meg előttem. És ez a szellem azt suhogja, és azt mondja, még a testem szőre is felborzalódott, és azt mondja, hogy ugyan már ember, hogyan lehetnél igaz az Isten előtt? Gondolj már bele, olyan vagy, mint a moly, szét lehet téged nyomni, ennyi vagy. Ennyi az ember. Igazat van? Egyébként. Egyébként igazat van. Az ember, igen. Igazat mondott ugyanez a valaki, amikor azt mondta, hogy csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyetek?
Majdnem
igazat mondott, ugye? Csak egy betű. Nem azt mondta, hogy egy fájáról se, hanem egy fájáról
ne
egyetek. Pedig csak egy betű, ugye? Látjátok? Pedig erről az igéről már beszéltünk itt. Szombatiskolán is, szerintem igehirdetésen is. Nézzétek! Sátán, amikor kijelent, amikor kérdez, még az igaz megállapításaiban is ott van a hazugság. Milyen érzésetek van, amikor ezeket a szavakat végigolvassátok? Őszintén, beszéljetek az érzéseitekről. Hogyha egy színnel lehetne jellemezni. Ugye? Azt mondja, hogy te jó ég, még az angyalokban is talál hibát. Hagyd tegyem már fel a kérdést, hol talált ő hibát az angyalokban? Sehol, soha. Kivéve akkor, amikor egy angyal fejedelem fellázadt. Azokban az angyalokban talál hibát. Tudjátok, hol van a hazugság? Hogy azok nem az ő angyalai. Ugye? Azt mondja, az angyalokban talált hibát, de nem az ő angyalaiban. Tudnék, amikor Isten teremt, akkor mit mond mindig? Jó, jó, igen jó. Ugye? Hogyha számunkra ez az evangélium, ha az evangéliumunk ennyi, akkor ennyi marad számunkra. Ez itt egy sötét folt akar lenni, csak fehér falon. Nehéz, nehéz illusztrálni. És ma délelőtt egy néhány idézetet szeretnék nektek hozni. Összesen 41 néhány igét néztem át, és csak az eszenciáját vettem ki, ezen kívül 5 darab bájk idézetet. És arra gondoltam, hogy az igéket rátok bízom, a lényegét ki fogom emelni, de azt, hogy ezt a kutatást ti végig, hogy is mondjam, végig gondoljátok, ezt nektek kell megejteni. Hogy van-e fogalmunk miről is? A megváltás mivel olyan következményekkel jár, melyekről az ember igen nehezen alkot fogalmat. Van-e fogalmunk a megváltás művéről? Van-e fogalmunk a megváltás művének a következményeiről? Mivel járt a megváltás? Ha megkérdeznélek titeket, hogy egy-egy szóban, egy-egy fél mondatban elmondjátok, hogy milyen következményekkel jár az, hogy Krisztus meghalt értünk a Golgotán, akkor vajon mi lenne az első dolog, hogy mi lenne az az első két dolog, ami eszetekbe jut? Örök élet, megigazulás. Békesség. Így van, békesség az egész univerzumban, ugye? Nem csak a mi lelkünkben. Jut eszetekbe még. Milyen következményei vannak annak, hogy Krisztus odaadta az életét értünk a Golgotán? Mert tudjátok, hogyha ide jövök,
ebből
helyreállítás. Igen? Isten képmásának. Isten képmásának helyreállítása. Nézzétek csak, ezek a mondatok, hogy lehet-e igaz az ember Istennél. Csak akkor és addig igazak, amíg a Golgotát kivesszük a számításból. Mert hogyha Krisztus meghalt értünk a Golgotán, akkor Sátánnak tudunk válaszolni. Vajon a haladó igaz-e? Igen, mert megvan írva. Hogy én jelentem meg a te igazságodat, igaz? Azt mondja, az ő szolgáiban sem bízhatik, angyalaiban is talál hibát. Nem, megvan írva, hogy minden jó és tökéletes. És lesz új teremtés. Ez az ígéret. Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban? Az ige, mintha azt ígérné nekünk, hogy akiket elhívott, azokat meg is igazította, és akiket megigazít, meg is, ó, ezt ki sem merjük mondani, meg is dicsőíti. Meg is dicsőíti. Látjátok, hogy össze kell szednünk minden lelki erőnket, hogy egyáltalán fogalmaink legyenek arra, hogy mi történt a Golgotán? Arra jutottam, hogy elkezdem kutatni a Golgotát. Elkezdem kutatni azt, hogy azt az utat, ami Krisztusnak kereszthez vezette, és tudjátok, újra és újra arra jutok, hogy ez a legnagyobb téma. A legnagyobb téma az, a legnagyobb téma, amit igazán megéri gondolkodnunk, az, hogy Krisztus milyen 100%-os vagy milyen 1000%-os helyettesünk. Mennyire tökéletes helyettes. Ezeket el se kezdjétek leírni, mert 40 pontot írtam, vagy lehet, hogy ide csak 20-at tettem, mert nem tudom. Nézzétek végig az utat, ami a Golgotához vezet. Azt találom, hogy minden ponton Jézus annyira tökéletes helyettesünk, és annyira megfordítja számunkra azt az ítéletet, ami ránk várna. Ugye mit tanultunk ma? A kárhoztatásról tanultunk, hogy nincs kárhoztatása annak, aki Krisztusban van. Ez mit jelent? Hogy Krisztusnak viszont mit kellett elviselni? Kárhoztatást. Nézzétek, ott van, kezdjük az elején, Júdás elárulja őt. Őt elárulják, és nekünk egy olyan Istenünk van, aki éppen ellenkezőleg a hűséget örökké megtartja. Péter megtagadja őt. Azt mondja, én pedig nem szégyellek titeket atyám fiainak hívni. Ez írja a zsidókhoz írt levél. Nem szégyell minket atya fiainak hívni. Ott van a főpap, a vének és az írástudók összegyűlnek. Nézzétek meg ezt a jelenetet. Összegyűlik Kajafás a főpap, a vének és az írástudók azért, hogy Jézust elítéljék. Amikor mi megyünk az Isten elé, ki a főpap? Kajafás? Jézus a főpap. Kik az írástudók? Kik az írástudók? Az angyalok, bizony. Kik a vének? Ott van a 24 vén. Sőt, azt látom Jelenések könyve 5. fejezetében, hogy a 24 vén leborul az Isten trónja előtt, és a kezükben aranypoharak vannak, amik jó illattal teljesek. Mi a jó illat? Milyen szimbólum? Az imádságaink. a vének nem hogy azért gyűlnének össze a mennyben, hogy minket elítéljenek, hanem, tudjátok, igen, imádkoznak értünk. Ne tévesszétek össze, ez nem Krisztus közbenjárása. Mert Krisztus a saját vérét hozza. A vének viszont ott állnak, mint akik maximálisan szimpatizálnak velünk, és viszik a jó illatot az Isten oltalára. Amíg Jézus nem volt a mennyben, ki volt a közbenjáró? Ne felejtsétek el, a papok közbenjárók voltak a földön, a mennyben pedig a vének, azt olvassuk. Ott van a kezükben a jó illatétel pohara. Míg megjön az igazi közbenjáró, aki saját vérére hivatkozva odaállhat az Isten trónja elé. Látjátok a mennyei jelenetet? Látjátok a földi jelenetet? Micsoda kontraszt? Jézus, kajafás. Vének, vének. Írástudók, írástudók. Hamis tanúk jönnek. Vannak a mennyben hamis tanúk? Vannak a mennyben igaz tanúk? Vannak. Kik ők? Ők is angyalok. Bizony. Ők az életünk tanúi. Látjátok, az egész bírósági tárgyalás megvan a mennyben is. Csak hogy igen jó pozícióban vagyunk, igaz? Nagyon jó pozícióban. Látjátok, mit írt elem, mit olvastunk? Igen kevés fogalmunk van arról, hogy a megváltás milyen következményekkel jár. Ez nagyon érdekes. Jézust háromszor tagadja meg Péter. És Jézus háromszor val minket az övéinek. Amikor megteremtett minket. Ugye? Azt mondta, hogy ezek az én teremtményeim. Így van? Az egész világegyetem előtt megvallott minket. Hol olvassuk ezt? Jobb könyvében. A teremtéskor azt olvassuk, hogy az Isten fiai mindegyütt vigadtak. Az egész világegyetem annak örült, hogy az ember meg lett teremtve. Másodszor, amikor meghal a kereszten, akkor is megval minket az egész világegyetem előtt. És harmadszor, gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek a földet. Ez nem csak nekünk szól, ez az egész világegyetemnek szól, hogy Szabolcs mondta. Az egész világegyetem megbékélt a kereszten. Jézust háromszor megtagadják, ő háromszor az egész világegyetem előtt val meg minket. Eladják 30 ezüst pénzért, és azt olvasom, hogy mi meg nem vezető holmin. Ezüstön vagy aranyon lettünk megváltva, ugye? Azt mondja, Barabást választják helyette, ő meg azt írja nekünk Ézsaiásban, hogy népeket adok érted. Azt mondja, megcsúfolják, minket pedig nemhogy megcsúfol, akiket megigazít, azokat meg is dicsőíti. A maga ruhájába öltöztetik. Tudjátok, hogy ő az egyetlen ember, akit fel lehet öltöztetni a maga ruhájába? Jaj nekünk, ha a magunk ruhájába öltöztetnek. Ők miután megcsúfolták, a maga ruhájába öltöztetik. Minket Isten nem megcsúfol, hanem megdicsőít, és felöltöztet az üdv ruháiba. Emlékeztek a jelenetre? Oda megy Jósua a főpap. Mi történt volna velünk, hogyha abban a jelenetben ott Jósuáról nem vennék le a szennyes ruhát, és nem öltöztetnék át egy másik ruhába? Őt visszaöltöztetik a maga ruhájába azért, hogy minket ne kelljen, vagy Jézust visszaöltöztetik, hogy Jósuát ne kelljen a maga ruhájába, azaz minket ne kelljen a magunk ruhájába visszaöltöztetni. És itt van a csúcspont, amikor megfeszítik, beleütik a szegeket. Az ige azt írja nekünk, hogy az ő sebeivel meggyógyulunk. Az ő sebeivel gyógyulunk. Lehet sebekkel gyógyulni? Ez biológiailag lehetetlenség, ugye? Elvileg az lenne a normális, hogy a sebektől az ember meghal. Az meg végképp nem logikus, hogy valaki máson ejtett sebek miatt én meggyógyuljak. De az ige azt mondja, én helyetted viselem el a sebeket, hogy te meggyógyulj. Méreggel egyenlegyített ecetet kap. Tudjátok, hogy kétszer kapott ecetet. A mérgezett ecetet a legelején kapta is, nem fogadta el, elutasította. Miért? Méreg volt benne. Mire volt való a méreg? Bódít, fájdalomcsillapító. Tudjátok, hogy mi milyen erős fájdalomcsillapítót kapunk? Emlékezzetek Huszra. Milyen fájdalomcsillapítója volt Husznak, hogy énekelt a mággyel? Ezt nem lehet megjátszani. Itt nem lehet állítatoskodni, amikor körülötted már felcsapnak a lángok. Husz olyan fájdalomcsillapítót kapott, ami nekünk is ígéret. István, emlékeztek, amikor megkövezik, olyan fájdalom... Tudjátok, mi volt ez a fájdalomcsillapító, ami nem méreg? Látta a mennyet. Látta a mennyet. Ez a legjobb fájdalomcsillapító. Másodszor Jézus elfogadja az ecetet, amikor már nincs benne ez a bódító hatású valami, ez a fájdalomcsillapító. Miért fogadta el az ecetet? Megissza helyettünk az ecetet. Tudjátok, mi az ecet? Mi a különbség az ecet sap meg a citromsap között, tudjátok? Az ecet az mar, de mind a kettő sap, mind a kettő mar. Csak amit a citromból... Nem. A citromsav is sap. Ez az, nagyon jól mondod. Az egyik erjedésből van. Az egyik egy végtermék. A citromsav az egy egészséges dolog, a citromból a fasarod, akkor abból van a citromsav az ecet. Egy erjedt dolog, egy romlott dolog. Azért fogadta el az ecetet a szomjúságára, hogy minket tiszta, friss, ide forrásból ithathasson. Helyettesünk lett még az ecet megivásában is. Nézzétek, az ember tudománya, az ember elképzelései a megváltásról olyanok, mint az erjedt ecet. Semmire való. Nem gyógyul meg tőle senki, szétmarja az ember száját is, nyelőcsövét is, a gyomrát. Nekünk Jézus ehelyett tiszta vizet ad, forrásvizet. Azt mondja, nem csak egyszer forrásvizet, azt mondja, örök életre buzgó forrást. Ezért itta meg az ecetet. Azért, hogy neked tiszta vized legyen. És végül azt kiáltja, hogy miért hagytál el engem. Mikor hagy el minket az Úr? Mikor? Soha. Miért? Tudjátok, hogy az Úrnak el kellene hagynia minket, ha Jézus nem kiáltotta volna ezt, hogy miért hagytál el engem? Tudjátok, hogy minden hiába való lenne, hogyha ez a mondatot nem hangzik el? Igen, Jézust el kellett hagynia az atyának. Hogy hagyta el az atya Jézust? Úgy, hogy közben ott állt mellette. Honnan tudjuk, hogy ott állt mellette? Honnan, hogy? 9 órá, vagyis hogy 6 órától pedig sötétség volt az egész föld színén egészen 9 óráig. Emlékeztek erre? 6-tól 9-ig sötétség. És ő közben világosságot gyújt a mi szívünkben. Éppen emiatt. Az atya ott áll mellette és nem lép közbe. Sötétségbe burkolózik. Mi következik ebből? Hogy a mi szívünkben világosságot gyújt, soha nem hagy el minket, és igenis közbe lép. Az, hogy Jézusnál az atya nem lépett közbe, az a kulcsa és biztosítéka annak, hogy a mi életünkben bárhol és bármikor közbe lép a javunkra. Lássuk, eljön-e illés, ez az egyik kedvencem. Mert hogy azt ígéri, hogy az ő eljövetel előtt pontosan el fog jönni illés. Lássuk, lesz-e Szentlélek. Lássuk, lesz-e kiáradása a Szentléleknek. Lássuk, győzhet-e a kereszténység, mondja Sátán. És Isten azt mondja, el fogom küldeni illést. Az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét az atyához. Nézzétek csak, mit csinál illés, amikor eljön? Az atya szívét a fiúhoz, a fiú szívét az atyához. Miért? Mert a kereszten a két szív elvált egymástól, és ezért szakadt meg Jézusban a szív, mert nem tudott elválni az atyától. Ő ezen a ponton halt meg, amikor azt érezte, hogy nem lehet közösségben az atyával. Nem abba halt vele, hogy átütötték, hogy az ecet mérgezte volna, hogy megkorbácsolták, stb. Megszakadt a szíve. Megszakadt a szíve. Nézzétek, egy erős galileabeli férfi volt. Egész életében fizikai munkát végzett. Jó kondíciója volt. Nem is mérgezte magát soha, mint a körülötte lévő két lator. És a két lator tovább bírta fizikailag. Nekik el kellett törni a lábát. Ő pedig meghalt. Miért halt meg? Mert megszakadt a szíve. Mert az atyák szíve a fiakhoz kell, hogy forduljon. Ezért az atya szíve elfordult a fiútól. Ezt nem tudjuk felfogni. Tehát ez lehetetlen. Ez olyan, mint a nullával való osztás. De az Isten sötétségbe burkolózott, az atya nem mutatta meg magát a fiúnak ezen a ponton. Miért? Hogy neked bármikor és mindig megmutathassa magát. De van egyetlen egy pont, amit Jézus nem vállalt. Van egy pont, ahol Jézus nem a helyettesünk, van egy pont, egy fájdalom, egy fizikai fájdalom, amit Jézus nem volt hajlandó értünk felvállalni. És most ti mondjátok meg nekem, hogy melyik az. Megkorbácsolják, tövis koronát tesznek rá, leköpködik, ütik a fejét, nátszállal, stb. Átszegezik. Ábel, jelentkezel? Halál? Halált is vállalta. Van egy darab, igen, a bűn. Nagyon közel jársz, de most szeretném, hogyha, hát egy picit, hogy mondjam szépen.
A bűn tapasztalata,
most ezt fogalmazzátok meg fizikailag. Mi lehet a szimbólum? Nézzétek meg. Korbácsolás. Most szimbólumról beszélek. Keressétek meg azt a szimbólumot. Van egy fizikai fájdalom. Értitek, mi lehet, hogy lehet még azt fokozni, hogy átszúrják, megkorbácsolják, ecettel ütetják? Hogy lehet ezt még fokozni? Van egy dolog, amit Jézus nem volt hajlandó vállalni, és már kimondtátok, de a szimbólumot nem mondtátok ki. van egy fájdalom, amit nem hajlandó helyettünk megélni, amit nekünk kell megélnünk.
Törés.
Hangosan?
Törés.
Azt írja Dávid a bűnbánati zsoltárában, hogy hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek.
Csontjaim,
amelyekkel mit csináltál? Mi történt a csontjaival? Összetörte. Az Isten összetöri a csontjainkat. Azt mondja Jézus, hogy aki egy kőre esik, az szétzúzatik. Miért törik el az embernek, amikor egy kőre esik? Hát nem feltétlenül a húsra szoktunk ilyenkor gondolni, mert az is bekékül. Az embernek a csontja. Ugye, hogy a csont az egészben a legfájdalmasabb? Nézzétek, Jézusról azt mondja, az ő csontja meg ne töressék. Mikor ezt olvasom, arra gondolok, hogy mit jelentett volna már, hogyha eltörik egy csontját? Hát annyi mindent átélt. Az már nem lett volna fokozás se, ne? Tehát mit lehet ezen még fokozni, hogy átszegezik értünk?
Zsidók is, mikor áldozatot mutattak be, az áldozati báványnak, vagy akármilyen állatnak, amit áldozni vittek, tökéletesnek kellett lenni.
Aha.
Tehát nem így lehetett van. Benne hiba.
Így van, nem lehetett benne hiba. Sőt, melyik áldozatra mondja kifejezetten azt, hogy a csontját nem lehet megtörni? Hangosan. A páska, vagyis a húsvéti bárány. Ki a húsvéti bárány?
Jézus.
Mi a csonttörés? Mi a csonttörés? A sziklára esés. Ahogy már kimondtátok egyébként, Janka is kimondta, a bűn. Amikor a bűnöddel szembesülsz, amikor meglátod magadat a tükörben, akkor a csontjaid jobb esetben megtörnek. Hallas örömet és vigasságot velem, hogy örvendezzenek csontjaim, amelyeket összetörtél. Jézus igenis összetöri a mi csontjainkat, és az ő csontjai nem törtek meg. Miért? Mert Jézusnak soha, de soha nem kellett azzal szembesülni, hogy ó, mit követtem el. Jézusnak nem kellett a sziklára esni, hanem ebben a történetben ő a szikla. A szikla miért esne a sziklára? Hála az Úrnak, hogy neki nem kellett sziklára esni. De tudjátok, mi a helyzet? Azt ígéri nekünk az ige, hogy ahol a leggyengébbek voltunk, azt mondja, a legkisebb ezerre nő, a legkisebb nő ezerre. Ahol a leggyengébbek voltunk, ott leszünk a legerősebbek. Van törött csontotok? Volt már, hogy eltörtek csontotok?
Igen.
Képzeljétek el, nekem ez a csontom el volt törve, itt a középső ujjamon. És elég nagy a jegygyűrűm, hogy szinte mindegyik ujjamra rámegy. Erre az egy ujjamra nem tudom rátenni. Miért? Mert ahol a csontom összetört, ott megvastagodott, úgy fort össze. Tudjátok, Jézus nem vett részt, nem részesült a mi bűneinkből. Nem ment bele azokba a játszmákba az ördöggel, mint amikben mi belemegyünk. Ő azonnal azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán, távozz tőlem. És az ő csontozata, ha egy röntgenképet csinálnánk, egy tökéletesen egészséges csontozat lenne, mind lelkileg, mind fizikailag. Nem tört el a csontja. Nekünk tele van a lelki csontozatunk repedésekkel. De azt ígérte az Úr, hogy legerősebbé tesz azokon a pontokon, ahol a leggyengébbek voltunk. Hiszitek ezt? Hiszitek-e, hogy az Úr pontosan azokon a pontokon tud minket igazán erősíteni, ahol a lehető leggyengébbek voltunk? Hogyha valaki gyáva volt, bátor lesz. Hogyha valaki káromkodós volt, a legtisztább beszélő lehet. Hiszitek-e, hogy Jézusban megvan ez a hatalom? Tudjátok, hogy ahhoz, hogy erősek legyenek a csontjaink, mi kell történnie? Az összesnek össze kell törnie, ugye? Az összesnek. És most nem a töréssel alatt nem azt értem, hogy vétkezz. Azt értem alatta, hogy ess a sziklára, törj össze. Hála az Úrnak, hogy Jézus nem esett a sziklára, nem kellett sziklára esnie. Ezért ő maga lett a szikla. Azt mondja, ő lett a szeglet fejévé. Az ő csontjai nem törettek meg, az ő integritása, az ő Istennel való kapcsolata mindig töretlen volt. Mindig egészséges férfi volt. Az a férfi, amiről az Efézusi levél ír nekünk, hogy érett férfiúságra akar minket elvinni. Mi gyerekként kezdjük és felnövünk. Ő nála viszont már 12 évesen azt látom, hogy igencsak érett férfi volt a hídben, ugye? Nekem az én atyámnak dolgaival kell foglalkoznom. Látjátok, ez a csontozat. Erős csontjai voltak, nem kellett bűnbánattal az Isten elé járulnia. És itt van az egész idézet, amiből kiragadtam egy mondatot. És szeretném, hogyha ezen a néhány idézeten, ugye van egy hosszabb idézet, és még két-három néhány mondatos, hogyha megengeditek, azt még átvesszük. Így szól, az értünk meghozott áldozat által igen előnyös helyzetbe kerültünk. Tudjátok, hogy igen előnyös helyzetben vagyunk? Majd mindjárt elmondja, hogy mennyire előnyös ez a helyzet. Amikor Krisztus szeretete a bűnöst a bűnnel való szövetség helyett önmagához vonza, látjátok? Ez a start. Innen indulunk. Szövetségesek vagyunk. Kivel? Sátánnal. És hogyan lehet a sátánnal való szövetségből minket elhúzni? Ne arra gondoljatok, nem lehet úgy elhúzni, hogy... Nem lehet úgy elvonni, hogy nézd már meg ez a jó, abba meg belehalsz. Nem megy. Tudjátok, hogy mit mondanék először? Ha valaki oda jön hozzám és azt mondja, hogy nézd már meg ez a helyes, abba meg belehalsz. Azt mondanám, hogy oké, de én ezt élvezem. Ezt szeretem, én ehhez vonzódok. Szövetségben vagyok vele. Egyetlen egy dolog tudja az embert megmozdítani. Egyetlen egy dolog tud minket kimozdítani abból, amiben vagyunk, ebből a szövetségből. Egy nagyobb szeretet. Egy nagyobb erő, egy nagyobb meggyőző erő. Egy nagyobb vonzerő. Azt mondja, a bűnnel való szövetség helyett önmagához vonza, és hogy közeledsz a kereszthez, nem tudsz más tenni, mint térdre hullani. Mit jelent a kereszthez közeledni? Nem azt jelenti, hogy állíts az udvarodban egy feszületet. Semmit nem ér a kereszt az utcánk végén. A katolikus temetővel szemben lakunk, és van egy feszület a sarkon. Nem látok egy megtért embert sem. Keserű embereket látok, akik újra és újra jönnek a halottaikhoz. Ülnek, néha beszélgetnek velük, milyen látok, hogy csak áll. A halottak közt keresik az élőt, nem találják a békét. Semmit nem ér az a kereszt, amikor csak egy szimbólum számunkra a kereszt. A kereszthez közeledni azt jelenti, hogy olvasod, kutatod a keresztet. Amit itt felsoroltam nektek, valami ilyesmire gondoljatok. És ezért mondtam, hogy otthon nektek kell folytatni. Nektek kell kutatni, mi mindent jelent számunkra a kereszt. Mi mindenben a helyettesünk Krisztus. Mi mindenben. Mi mindent viselt el értünk. Míg végül eljutunk oda, hogy hála az Úrnak egyet nem viselt el. Egészséges maradt a csontozata. Azt mondja, a kereszthez közelítés térre hull előtte. Igen, nem tudsz más tenni, csak térre hullani. Ekkor. Mikor? Egy két hét múlva? Vagy élete végén? Mikor válik az ember új teremtésé Krisztusban? Mikor is? Ahogy a kereszt előtt térre hullasz. Ahogy a kereszt előtt... Nem tudom, ezt meg kellene ismételnem. Elhiszitek az Úrnak, hogy ahogy térdre borulsz előtte, te már új teremtés vagy. Tudjátok, mi az új teremtés? Mindjárt felidézzük az igét. Az ige azt mondja, hogy az új teremtés azt jelenti, hogy minden. Még egyszer, minden újjá lesz. Tudjátok, hogy ezt az új születést bármikor megkaphatjátok? Nem kell a keresztségre várni, és nem kell a keresztségen nosztalgiázni. Nem kell a holnapra várni, nem kell a szombatra várni, nem kell az estére várni. Azt mondja, amikor odamész a kereszthez, és térdre hullasz előtte, új teremtés vagy. Új teremtés vagy. És nézzétek ezt az előnyös helyzetet. A bűnös megtisztul, új szívet kap. Csak folytatólagosan, nem is hagytam ki egy szót se. A bűnös megtisztul, új szívet kap, a szentség úgy találja, másra már nincs szükség ezen felül. Szeretnétek így állni az Isten trónja előtt, hogy az Isten rátok néz, és azt mondja, hogy rendben vagy. Nem kell más rádaggatnom. Ott van a fehér ruha, ott van a süveg, rendben vagy. Vagy hagyj fordítsam meg, amikor azt érezzük, hogy térdehullunk a kereszt előtt, és azt mondjuk Krisztusnak, hogy bocsáss meg nekem, tehetetlen vagyok, és gyűlölöm azt, amit csinálok, és sőt, vagy azt mondod, hogy szeretem, amit csinálok, de gyűlölni akarom, mert tudom, hogy rossz. Ha ilyenkor azt mondod, hogy de én még nem érzem, hogy ettől megújultam volna, vagy ha ilyenkor azt mondod, hogy de még valamit tennem kell, akkor tudod, hogy hol követtél a hibát, hol követek el hibát? Hogy az Isten ígéretét hazugságnak tekintem. Amikor a kereszthez megyek, amikor a kereszthez megyünk, hinned kell, hogy tökéletes teremtő hatalom áll rendelkezésedre. Az Isten ott áll és alig várja, hogy megtisztítson. Nála van a teremtő hatalom, ott áll a rendelkezésedre a tisztulás, a gyógyulás lehetősége. El kell hinned, hogy ő megteremti. Megteremti benned az új szívet. El kell hinned, hogy azt mondja, hogy már nincs másra szükség. Mert hogyha azon gondolkodsz, hogy még valamire szükség van, hogy tudj róla, akármilyen nagy buzgalom lett hirtelen benned, hogy még ezt így jóvá teszem, vagy úgy. Tudj róla, nem leszel tőle szentebb, és lehet, hogy sátán súgdos. A szentség úgy találja, hogy másra már nincs szükség ezen felül. Nézzétek meg Jósuát, a főpapot. Megkapja a fehér ruhát, másra már nincs szükség. Azt mondja, ha az én utamon jársz, és parancsolatomat megtartod, azaz, hogyha ez a ruha ilyen fehér marad, kibejárhatsz a mennybe. Szó szerint ezt mondja. Kibejárhatsz az itt állók közül. Szeretnétek kibejárni a mennybe? Nyitott kapu, akkor mész be, amikor akarsz. A király mindig felé nyújtja majd a pálcát, és nem lesz az, hogy letakarják a fejedet, és mész a kivégző helyre, mert beléptél a király elé. Ki és bejárást engedek neked. A megváltás mivel olyan következményekkel jár, melyekről az ember igen nehezen alkot fogalmat. Az Úr a mennyei lénybe az Isten képmásához való hasonlóság iránti törekvés plántája, itt egy kicsit pontosabban fordítsuk, mert nem egészen pontos a fordítás. Az Úr abban az emberi lénybe, aki harcol azért, hogy elnyeri az isteni képmást, az Úr ebbe az emberbe helyezi a mennykincseit, azt a fenséges erőt, amely, olvassátok el ti. Magasabbra helyezi őt az el nem bukott angyaloknál. Ez nem sok egy kicsit? Ez egy kicsit sok. És ne haragudjatok, nekem ez az egyik kedvenc mondatom. Miért kerülünk mi magasabb helyzetre, jobb helyzetbe, előnyösebb helyzetbe, mint az el nem bukott angyalok? Nem lesznek ők ettől megint féltékenyek? Nem lesz megint lázadás? Tudjátok, hogy az angyalok jelentkeztek, hogy meghalljanak értünk? Azt olvastam. Igen, az angyalok, akik körülöttünk vannak, és jegyzetelik a bűneinket. Tudjátok, hogy tekintenek ránk? Amikor felírja a bűnödet, az jár a fejébe, hogy inkább meghalnék érte. 4000 éven át ezt mondták az angyalok. Úgy meghalnék ezért a szerencsétlen Ábrahámért. És már megint hazudik. Ugye? Az angyalok nem úgy nézek, hogy ennyivel, jaj, Ábrahám, nem tudok el mit kezdeni, vagy jaj, Pali, vagy jaj, Péter. Nem. Az angyalok az életüket adták volna, de nem lehetett más áldozat, csak Jézus Krisztus. Csak ő lehet az áldozat. De az angyalok így kötődnek hozzánk. 4000 éven át felajánlották volna, hogy ők meghalnak, és ők voltak a legboldogabbak, amikor Jézus bevonult a mennybe győztesen. Azt olvasom Jelenések könyve 5. fejezetében, amikor Jézus bevonul, mint a megöletett bárány, az angyalok mind leborulnak előtte, és hálát adnak az Úrnak. Értünk, hogy megváltott minket. Ez az új ének. Azt mondja, énekelnek új éneket. Énekelnek új éneket. Az angyalok éneket énekelnek azért, mert minket az Úr megváltott. Előnyösebb helyzetben vagyunk, mint az angyalok, és először is ők nem lesznek féltékenyek. Másodszor, miért is vagyunk előnyösebb helyzetben? Hogy kezdődött ez az egész csúnya történet? Ugye? Volt egy nagy angyalfejedelem, aki olyan akart lenni, mint az Isten, ezt olvasom Ezékiel könyvében. Felülük hágok a magas felhőknek, hasonló összek a magasságoshoz. De azt olvasom utána, hogy pedig sírgödörbe szállsz alá, és ott az a szó van, ugyanaz a szó van a... Na mindegy, ugyanaz a szó van a héberben, mint a görögben. Az a pillanat, amikor bezárják Sátán felett a mélységet, és egy angyal egy kulcsal ráfordítja a mélységet. Ezt olvasom, a mélységbe kerül le. Ugyanaz a szó van a Biblia görög fordításában, az Ószövetség görög fordításában, mint amikor hát ezért kijelnél, hogy a sírgödörbe szállsz alá, egy mély verembe szállsz alá, egy mély börtönbe szállsz alá, azt úgy is lehet fordítani. Sátán magas akart lenni, ehelyett börtönbe zárják. Miért akart ő magas lenni? Miért akart ő hasonló lenni a magasságoshoz? Féltékeny lett rá, oké. De mi volt az, ami igazán berobbantotta nála ezt a féltékenységet? Hogy Jézus és az Atya, igen? Az ember. Jézus és az Atya azt mondták, hogy most tanácskozunk ketten, békesség tanácsa köztük. Lucifer kívülről figyel, ezek miről beszélgetnek? Miért nem vesznek be engem is? És amikor az Atya azt mondja, hogy megbeszéltük a fiammal, az a tervünk, és elmondta az egészet az angyaloknak, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, akkor ez, hát mondjatok egy szebb szót annál, hogy kiverte a biztosítékot. A legsötétebb felháborodást keltette Luciferben. És akkor elhatározta, hogy pontosan azt a lényt fogja megalázni, pontosan azt a lényt fogja megrontani, amelyik hasonlít az Istenre helyette. Mert ő soha nem lehet hasonló a magasságoshoz. Mi pedig igen. Krisztus minket arra teremtett, hogy folyamatosan fejlődjünk és hasonlóak legyünk hozzá. Ez nem megistenülést jelent, viszont egy folyamatos, örök életen át tartó végtelen fejlődés. Az angyalok meglettek teremtve olyannak, amilyennek, hatalmasnak, meg erősnek, meg 180 ezer asszír nem állt meg előttük. Minket az Úr meg erre teremtett, erre. Látjátok? Előnyösebb helyzetben vagyunk, mint az angyalok. Kik fognak a bárány trónja körül állni? Az angyalok? Nem, a 144 ezer. És kik fognak a bárány trónjához legközelebb állni? Akiknek a legvastagabbak a csontjaik. Akiknek aztán igazán összetörtek a csontjaik. Akik igazán bűnösök voltak. Úgy sejtem, Manassé király az a véreskező valaki ott fog állni. Egész közel az Isten trónjához. Akinek sokat bocsátottak meg. Paráznák és bűnösök fognak ott állni. Ha az életemre gondolok, lehet, hogy én is elég közel fogok állni. Tudjátok, minél őszintébbek vagyunk az Úrral, annál tisztábbra tud minket mosni, annál előnyösebb helyzetbe kerülünk, úgy értem. Egy csatát már megharcolták, a győzelmet már megszerezték. Azt olvasom, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Nézzétek, mi minden lett új az új teremtéssel. Minden. Látjátok, egy gyülekezet, egy közösség, egy házasság, egy család gyógyulásának ez a kulcsa. Nézzétek, ha valaki Krisztusban van, új teremtés. Újjá lett minden. Éppen ezért. Többé nem ismerhetünk senkit úgy, hogy tudom, hogy tőle mire számíthatok. Tudom, hogy honnan jött, tudom, hogy mi a háttere, tudod, hogy mit csinált. Tudod, hogy kik a szülei, tudod, hogy milyen származású. Tudjátok, hogy a misszió meghalna, hogyha elkezdenénk mondjuk akár etnikai vagy genetikai alapon az embereket megkülönböztetni? Egy olyan városból jövök, ahol elég nagy, hogy is mondjam, a roma populáció. Nincs roma missziónk még mindig. Azt se tudom, hogy kezdjek bele. Úgy hívják az egyik városrészt Rászkevény, hogy Pokolhegy. Sejtetitek, milyen hely? A feleségem ott volt védőnő. És volt olyan, hogy viszem ki őt, és 50 hányan voltak bejelentkezve? 51-en voltak bejelentve egy akkora címre, mint ez a házikó. 51 lakos, de persze nem ott laknak. És Erika megy, értek, nem is ismerték egymást, hogy ki. Van neked Ricsi fiad? Van, itt jön mögöttem. Ja, nem tudtam. Egy határon laknak. Volt olyan, hogy ott válok a kis Lada szamarában, mert elején még azért kocsival vittem el, hát féltettem a feleségemet. És egy nagy darab srác a karján, hogy is mondjam, drótokkal, nem tudom, hogy honnan van, és nem tudom, mit csinált vele, de egy csomó részdróttal a karján megáll, rátámaszkodik az autóra, ti hívők vagytok? Mit válaszolsz? Mondom, igen, igen, persze, hívők vagyunk. Azért jártok ide a Ferihez, mondom, nem a feleségem védőnő, de hívők vagyunk. Jó van. Nagyon-nagyon nehéz társadalmi réteg. De az Úr nem engedte, hogy úgy kerüljünk oda, és a feleségem úgy legyen ott védőnő, hogy ne tapasztalja meg előbb azt, hogy a föld lakosságának körülbelül a 80%-a ehhez a kultúrához tartozik, vagy inkább 90. Afrikában mindenki ilyen. Már bocsánat, hogy így általánosítok. De ez a mentalitás van. Erős érzelmek, kirobbanó, stb. Nem feltétlenül tudod, hogy honnan szerzi a pénzét, mindenféle van, folyton bizniszelni. Mi ezt Afrikában átéltük. És tudjátok, most már bízvást mondhatom azt, hogyha valakit elkezdek test szerint ismerni, ha azt mondom, hogy az ember színének ilyennek kell lenni, meg olyannak. Vagy ha azt mondom, hogy aki erről a háttérről jött, legyen az etnikai, legyen az vallási, legyen az kulturális, bármi, ne bízz a keletiekben, jaj, a békés megyeiek, viharsarok, ugye? Akkor test szerint ismerek, és tudjátok, mit... Igen, vagyunk itt még békés megyei. Tudjátok, hogy mit tévesztek szem elől? Az, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés, és aki új teremtés, abban minden újjá lett. Igen, ha integet, visszainteget a régi természet, akkor újra el kell mondani, nem lehetek a régi. Nem lehetek a régi, mert aki Krisztusban van, új teremtés. Tudjátok, mi mindent jelent az új teremtés? Kapok még 5 percet? Nézzétek meg ezt a 3 idézetet. Ez egy kicsit romba döntötte, 2 idézet van, most még lesz egy harmadik, egy kicsit romba döntötte mindazt, amit az úgynevezett bibliai antropológiából tanultam 10 évvel ezelőtt. Azt olvasom, hogy nem szükséges megtartanunk egyetlen bűnös hajlamot sem. Gondoltatok már így a megváltásra? Gondoltatok már úgy a keresztre, hogy egyetlen bűnös, nem szokásról beszélek meg, nem tettekről, hanem mélyebbre. Ás mélyebbre. Azt mondja, egyetlen bűnös hajlamot sem kell megtartanod. Azt mondja, amikor odamész Krisztushoz és részese leszel az ő természetének, akkor lemetszi, levágja rólad a bűnös hajlamokat. A rosszra való hajlamot. Gondolkoztatok már a megváltásról hajlamok szintjén? Őszinte leszek hozzátok, én mindig tettek szintjén, vagy esetleg gondolatok szintjén gondolkoztam. De Jézus többet ígér. Azt mondja, hogy a hajlamaink szintjén képes minket megújítani. Azt mondja, elveszi a bűnös természet romboló hajlamait. Szolgálatába állítja az emberi eszközt. Ugyanaz a hatalom, amely a kánai menyegzőn a vizet mustá változtatta. Mire képes? Képes arra, hogy minden gonoszt kiirtson a természetünkből. Ugyanaz az isteni erő, ugyanaz a hatalom, amely a kánai menyegzőn csak annyit mondott, hogy öntsetek vizet. Öntsetek vizet a nagy tartályokba. És édes must lett belőle, olyan must, hogy amikor a násznagy megkóstolta, azt mondta, hogy eddig tartogattad a finomat. Képzeljétek el, micsoda öröm lenne az Isten egyházában az, hogyha azt látnánk egymásról, hogy eddig tartogattad a finomat, 15 évig nem így ismertelek, eddig tartogattad a jó mustot. Ez ugyanaz a történet. Azt mondja, képes arra, hogy minden gonoszt kiirtson, az angol szövegben az van, hogy gyökerestől kiirtson. Képes arra, hogy minden gonoszt kiirtson a természetünkből. Nem ugyanezt mondta Pál is. Aki Krisztusban van, új teremtés. Van-e fogalmunk a történet végéről? Ez a történet vége. Ott áll a 144 ezer az Isten hegyén. És azt olvasom róluk, hogy a szájukban nem tartatott állatság. Kiről olvasom ezt? Pedig az ő szájában állatság nem találtatott, ugye? Emlékeztek erre? Kiről mondja ezt a Biblia? Jézusról. Azt mondja, az Isten király szék előtt fethetetlen. Ki az, aki fethetetlen az Isten király szék előtt? Jézus. Ez az ige számunkra azt mondja, hogy Jézus olyanná tesz minket, mint amilyen ő maga. Jellemünkben. Jellemünk szépségében, mert az ő jellem ruhája lehet rajtunk, és ez nem csak egy külsődleges, egy hazug, egy álarc. Hogy a koszos ruhára ráadja a fehéret, és akkor lehet mosolyogni. Jézus ígérete nem az, hogy kívülről meszelt sír vagyunk, belül pedig minden romlottsággal teljesek. Jézus kívül, belül megtisztít minket. Ez a történet vége, ez az ének, amit énekelünk. Nagyok és csodálatosak a te dolgaid, mindenható Isten. Nézzétek, a dicsőség végül kié, az Istené. Ez a zárszavam. Amilyen fogalmaink vannak az egész megváltásról. És ezért kérdeztem minden egyes dián azt, hogy van-e fogalmad. Amilyen fogalmaink vannak a megváltásról, annyi erőt nyerünk. És amennyit elhiszünk Krisztusnak, hogy képes megtenni értünk, annyit fog megtenni. Amennyit elhiszünk neki, ha elhisszük neki, hogy a természetünk legmélyig képes lenyúlni, ha elhisszük neki, hogy a keresztben olyan hatalom van, amely teljesen újjá tud teremteni, akkor ő megcselekszi. Hányan szeretnétek, hogy Krisztus teljesen újjá teremtsen minket? Ki az, aki szeretné? Ki az, aki szeretne megújulni? Nem csak a tettekben, nem csak a gondolatokban, egészen a természetünk mélyéig. Köszönöm. Az Úr megadja. Higgyetek neki. Amen.